hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket idei utolsó Agora rendezvényünkön, ami egyben valamiben első is. Ugyanis amikor közzé adjuk ezt a kötetet, amely egy török nyelvű munka, de a perzsa kézirataink egyikében található, akkor egy új sorozatot is útjára indít a könyvtár. Ennek a sorozatnak Lichnyé a címe, és hogy mit is jelent ez pontosan, illetve mi a célja ezzel a sorozattal a könyvtárnak, Monok István főigazgató úr fogja nekünk elmondani.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek. Nem ijesztette el magukat a hóesés sem, de hát azt hiszem, hogy a könyv témája szerintem elég csábító, és hát igazából ez is az oka annak, hogy a sorozat első darabjából ezt választottuk, azért megmondjuk őszintén. Nem pusztán a kiadó figyelmeztetett arra, hogy nem lehet a sorozat tervből valamilyen kevésbé vonzó címűt kiadni, jó, hogyha ezzel indultunk. Igazából ugye a könyvtár túl azon persze, hogy mindannyian könyvmániások vagyunk és könyveket szeretünk kiadni, vásárolni, birtokolni, azért mégiscsak részt kell, hogy vegyen számos olyan programba, amelyet úgy érez, hogy támogatni kell. És az egyik ilyen komoly program a Magyar Tudományos Akadémián, elnök úr szándékával egyezően az akadémia próbálja meg megnyílni, foglalkozzon a társadalmat közvetlenül érintő dolgokkal, persze tudományosan, illetve hát próbáljuk megmutatni, hogy az örökség, amit felhalmozódott, úgy írott örökség, mint tárgyi örökség, hiszen az akadémiának a műtárgyi üteménye van, valamilyen formában ne egy elzárt tudományos társaság elzárt kincse legyen, amelynek egyes darabjait megismerhetik azok, akik tudományosan foglalkoznak vele, hiszen biztosan vannak olyan etosszal körülvett szövegek, tárgyak, amelyeknek a megmutatása adott esetben társadalmilag érdekes lehet, másik oldalon pedig hát fontos is, hogy a közösség iránti érdeklődést ebben a formában is próbáljuk meg megkötni, és fékezni bizonyos értelemben azt a folyamatot, ami fékezhetetlen. Tehát, hogy alapvetően ezekről információkat akarnak az emberek, és esetleg azon keresztül majd egyszer reméljük a tartalmokkal is megismerkedni. Mi úgy gondoltuk, hogy akkor útjára indítunk egy kisebb sorozatot. Nyilván ennek anyagi feltételei is vannak, ezért a kicsi lesz, hangsúlyozom. Tehát az volt az első ötlet, hogy valami olyan sorozat legyen, ami mindig hasonmás, valaminek a hasonmása, aztán annak a mai formában olvasható változata, és természetesen valamilyen értelmezett tanulmány, és hát ehhez kerestünk igazából elnevezést a sorozatnak. Ugye hát a klasszikus sorozatcímek jutnak ilyenkor eszünkbe, ami a Virágai, a Flórész, vagy a Margarité, ugye a Nemzeti Könyvtárban van egy ilyen sorozat, a Margarité, vagy Rára, vagy Raritátész, ugye számos dolgot meg lehet fogalmazni. És hát itt ugye a régi könyv gyűjtemény munkatársai aztán segítségemre siettek, és mindjárt adtak egy másfél oldalas szójegyzéket, hogy körülbelül még mi lehet, ami beleillik ebbe. És az igazság, hogy nagyon megragadott engem ez a Lichnyé. Ugye, ami szó szerint igazából nyalánkságokat jelez, olyan nyalánkságokat, ami valóban nyelven is nyalánkság, tehát ízlelésre is nyalánkság, de van átvitt értelme is egyébként a korábbi használatban, és a szellemi nyalánkság, a szellemi gyönyört okozó dolog is, és valahogy így leragadtunk ennél az elnevezésnél, még különböző ötletek is voltak, hogy na, akkor milyen című könyvet nem szabad kiadni ebben a sorozatban, mert ugye vannak olyan című könyvek, amik esetleg, hogyha a nyelvi érvedette, aztán valaki összefüggésbe a túlvizárnak hatnak. És hát akkor ugye próbáltunk még gondolkodni, hogy még milyen szándékaink vannak. Ugye az köztudott, hogy a nyelvismeret állítólag bővül a kis hazánkban, az idegen nyelvek ismerete, azonban ez lehet, hogy így van, de nagyon homogenizáltan bővül, tehát minden fiatal azt gondolja, hogy ha angolul, akár elegánsan, több mint 350 szóval tud kommunikálni, és már tudja olvasni egy 800 szavas Agatha Christie-t is, kevesebb szótározással persze, akkor ez bőven elegendő bárminek az elolvasására. Ez sajnos azért ez így nem így van, és hát azért nyilván sokan túllépnek ezen, és ha különösen történetiséggel foglalkoznak, azért a német és a forrás nyelvek irányába is gondolkodnak. De azért legyünk őszinték, történészeink is jobb szeretik magyar fordításban olvasni latin nyelvű krónikáinkat. Esetleg, hogyha van kritikai kiadás, bizonyos vitás dolgoknál utána néznek, stb. Ezért itt dolgozunk, és aki tanult is ógörögül, azért a ógörög és angol, vagy ógörög, francia, német bilingvis kiadásokkal azért ez még a nyelvmorál is szoktunk ezzel csalni. Én is itt csináltam az ógörög órák, amíg kiderült, hogy a tanár is ugyanezt csinálja, úgyhogy jól derültünk. De hát az igazság, hogy Plotinoszt olvastunk egy fél évig, egy vakhangot nem értettem belőle, úgyhogy hát mégis legalább a francia szöveggel valamivel mentünk. És ezért van az, hogy olyan szövegeket választunk, ami nem magyar nyelvű. Hiszen számos hasonló sorozat van magyar nyelvű szövegekhez, akár csak a Balassi kiadónak a sorozata, ugye a nyomtatványokra, a Biblioteca Hungarica Antiqua, vagy az Amor Librorum a Kossuth kiadónál, amik rendszeresen ritkább magyar nyelvű szövegeket ad ki a hasonlás kiadásban. Ezért mi olyanokat is választottunk sorozatban, sőt elsődlegesen, amelyek nem magyarok. Vagy esetleg olyan magyarok, amelyek ezekben a sorozatokban nem illenek bele. És aztán összeállt körülbelül egy olyan 15 könyvcím, néhányat mondanék. Tehát például szeretnénk megjelentetni a 18. században írt első Mátyás Korvina történetet, ugye ez Xaverius Schier tollából 1766-ban jelent meg Bécsben. Ez egy olyan disszertráció tulajdonképpen a könyvtár történetéről, amelyet megmondom őszintén, én sem olvastam soha, de most, hogy készítjük elő a kiadást, rá kellett jönnünk, hogy számos olyan dolgot megoldott már a filológiailag a sír, amit aztán utána a Csapodi Csaba bácsi is, meg a többiek is szép akkurátusan megoldottak, annélkül, hogy egyébként használták volna a sírnek a szövegét, mert hát ez egy latin disszertáció, biztos nem annyira. Van egy magyar nyomdászat történet 1818-ból latinul, számos olyan dolgot megoldott, és szinte amit az Eremenyben komoly apparátussal aztán a Eremeny munkacsoport is felfedezett, annélkül, hogy ezt a Németh Jánost ismerték volna, vagy legalábbis nem hivatkoznak rá, tehát vélem, hogy azért nem akarták hallgatni. De most ezek pici szövegek, 100-120 oldal maximum, és a magyar nyelvű fordítással együtt egy tanulmánnyal és modern jegyzeteléssel megpróbáljuk közreadni. No, de kérdés az, hogy mitől lichnyi ez, mitől nyalánság? Hát én azt gondolom, nekem persze a Korvina történet is, vagy a nyomdászat történet is bizonyos értelemben nyalánság, de akkor jött két szöveg, ugye az egyik a most megjelent Boré és a fű, ami már azért nagyon közelít ehhez, és másik, ugye a Boré és a víz fogyasztásának morálteológiai értelmezése, ugye Hagymási Bálinttól 1516-ban, jól emlékszem, ugye Hagenauban jelent meg a nyomtatvány. Ugye a következő tétel egyébként majd a Bor és a víz lesz, és hát több mást is, ugye a rizs és a gránátalma vetélkedése, ugye, tehát a keleti gyűjteménynek számos más darabja is napirendre fog kerülni, és hát bizony olyan kicsit Első olvasatra azt mondanák, hogy nem annyira nagy szellemi élvezet, de higgyék el, hogy Tordi Ferenc az MTA könyvtára számára írt utasítás, könyvtárosok számára írt utasítása legalább, hát nem azt mondom, hogy ennyire élvezetes olvasmány, de szórakoztató. Az, hogy egy meglett akadémikus tudós arról képes egy oldalt írni, hogy hogyan kell összecsapkodni a könyveket, mikor portalanítunk, szerintem annak van annyi bája, hogy belefér a szellemi érdekességek is a gyalánságba. Úgyhogy meg fogjuk jelentetni ezt az első nyomtat, már csak azért is, hogy legyen. És hát ugyanígy majd az olvasásról írott első magyar nyelvű értekezéseket is, amelyek bizony nagyon érdekesek, akár tiltó értelemben is, mint az 1792-es, ugye melyek a libertinus olvasmányoknak a különböző jellemzését tartalmazza, vagy egy későbbi 1832-es, ami már filozofikusabb, tehát van már egy elméleti alapja is. Tehát számos ilyen könyv lesz, a kereti gyűjtemény nagyon hozzá fog járulni, és hát ugye a Jaffa kiadó, akivel újabban szövetkeztünk, már egy-két nagyobb kiadás, ugye talán látta mindenki a Fanni naplóit, illetve a Radnóti fotógyűjteményt. Most ezt a sorozatot ők vállalták elgondozásra, és hát kötetenként persze meg kell találnunk a finanszírozását. Bár azt hiszem, hogy ez a kötet éppen el fogja tudni adni magát, hogyha nem is nyereséggel, de igyekszünk majd valahogy legalább a rendstabilitás felé tolni. Hát a könyvtári utasításon biztos, hogy veszteséges ez, de hát most az meg egy olyan emlék, amire talán a könyvtár áldozhat. Úgyhogy így néz ki ez a sorozat, és ismételten felidézem azt, hogy mi ezzel szeretnénk egy kicsit kinyílni, és kinyitani azt a sok nyelvű gyűjteményt egy kicsit a ifjú kutatók irányába is, akik még adott esetben egy vagy két nyelven tudnak elindulni a pályán, de a harmadik, negyedik nyelvben már segíteni jó, hogyha magyarul is megjelenik. Én azt hiszem, hogy egyébként is minél több magyar szöveg megjelenik, annál több olyan szó lesz, amit majd a következő generáció nem fog használni, de ez egy másik történet, potenciálisan azért tudjuk növelni az értelmes magyar szavak számát. Köszönöm szépen!
Köszönjük, és akkor felkérem Sudár Balázs türkológust, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársát. Mutassa be a kötetet. Mit kell tudnunk a szerzőről és arról a vallási, kulturális környezetről, amiben a mű megszületett?
Tisztelt egybegyűltek! Némiképpen elfogódottan készültem én erre a bemutatóra. Ugyanis én a turkológusoknak ahhoz a generációjához tartozom, akik a Tanár úrnál kezdte a török irodalom történettel való barátkozást. Úgyhogy vele is zaktam az első török gazellfordításokon, törökben a Bicskán természetesen. Tőle tanultam, hogy hogyan kell ritmust számolni és egyáltalán. Na most innen nézvést az, hogy hajlan volt tanítványként mutathatom be Péri Benedek fordításában megjelenő kötetet, az úgy gondolom, hogy nekem rendkívül megtisztelő és rettenetesen örülök is neki, hogy ez most így következhet be. Még egy csomó dolog valami így összeköt engem, meg Péri tanárulat, meg a kötetet összességében. Az egyik például maga a kötetnek a műfaja, ugye ez egy vita, a fű és a bor vitája. Ez nem egy olyan nagyon ritka dolog a török irodalom történetben. Én is több ilyennel vívelődtem, meg fordítottam is. Mondanom sem kell, hogy azért, mert Péri tanár úr feladta a nyári házi feladatnak. Ez az így és a vitája volt annak idején. Hosszú távú következményei lettek a dolognak, akkor még nem tudtam, hogy olyan hosszú távúval kezdtek, mint most már tudok. Aztán, hát Fuzulinak is nagyon örültem. Fuzuli az a 16. század egyik legjelentősebb török költője, és természetesen mindenki belebotlik, aztán utána nem lehet belőle semmit annyira. Fuzulit nem olyan nagyon könnyű olvasni, nekem is jó pár szót beletölt a bicskám. Akkor kedveltem, meg a költészetét nem sikerült igazán megkedvelni, de akkor szerettem meg, amikor egy vitakötetét olvasgattam, és hát aztán félbe is fordítottam, pont a napokba került elő valahol a kupac mélyéből a pár oldal kinyomtatott fordításom, az a Rindu Záhit, tehát a Orhely Dervis és az aszkéta vitája. És azt hiszem, hogy ott valamit megértem Fuzulinak a lelki világából, és most így nagyon nagy élvezettel olvastam ezt a kötetet, ami azért egy picit egy másfajta attitűdöt mutat be. Aztán azért is nagyon örülök ennek a kötetnek, mert van szerencsém viszonylag jól ismerni a keleti gyűjtemény török kézirat állományát, és pontosan tudom, hogy milyen kincsek lappannának benne, és azt is nagyon jól tudom, hogy ezekből nagyon-nagyon fontos lenne minden többet, vagy jó néhányat legalábbis közzé tenni, ahogy azért egy jó párral ez már meg is történt, szerencsére különböző nyelveken, különböző módon. Ez a sorozat szerintem egy teli találat, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek érzem. Ugye azzal, hogy ott a faksimile, hogy ott az átírás, hogy tudományos apparátus van, ez egy echte tudományos kötet is lehetne. Ráadásul olyan tudományos kötet, ami nem nekünk szól, vagy nem csak nekünk magyar olvasóknak szól ebben a formában, hanem valójában a világ összes turkológusa bátran forgathatja. Ez egy szövegkiadás ilyen formán, ami a nemzetközi turkológiához is szól. De az, hogy ebben ott van a magyar fordítás, és nem csak, hogy magyar fordítás van ott, hanem magyar műfordítás van ott, ez megint csak egy nagyon fontos elem, mert innentől kezdve viszont az érdeklődő magyar olvasó számára is elérhető és élvezhető is lesz a szöveg. Az élvezhetőn különös hangsúly van, mert a filológus fordítások azért időnként nem annyira élvezhetőek. Tehát oké, hogy megvan, csak nincs kedvünk elolvasni adott esetben, legalábbis az élvezet kedvéért nem. Ezt a szöveget bátran ajánlhatom bárkinek, mert pontosan fogja élvezni, nem lehet letenni, hogyha meg az ember egyszer elkezdte. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból teli találat volt, hogy Péliben ennek a fordító, aki ugye már régóta foglalkozik török klasszikus költészet fordításával, meg maga is írt török klasszikus verset, hogyha itt olyan nyilván. Tehát Szegről végül ismeri ezt a műfaj. Ezt nem viccben mondom, a legkevésbé sem. Nagyon fontos dolog szerintem, hogy valaki belülről értse a működését egy ilyen költészetnek. Ráadásul ugye Magyarországon az ilyen egzotikus nyelvek esetében nagyon gyakori, hogy van egy nyersfordító, aki aztán egy költővel együtt dolgozik, aki megcsinálja a műfordítást. Na ebből szoktam mondani, hogy félrehallások sikerülni, ebből most nem mondanám el néhány hajmeresztő tapasztalatomat, de nagyon mellé tudnak menni ezek a versek. Persze, mert tényleges műfordító nem érzi belülről a lehetőségeket, hogy mit szabad csinálni egy versen, és mit nem a fordításból, tehát nem érzi a határokat igazándiból. Ez akkor érezhető, hogyha valaki mind a két oldalon áll egyszerre, tehát érti is azt, amit olvas, és le is tudja műfordítani, tehát igazán igényes formában közé tudja tenni. Egy magyarul és Péli Benedek szerencsére ilyen, úgyhogy már csak ezért is jó szívvel ajánlom ezt a kötetet mindenkinek. Néhány szót arról, hogy mi is ez a... Először is a szerző, Fuzuli. Fuzuli, mint említettem, az egyik legnagyobb 16. századi költő, de nem túlságosan egyenes pálya adatott neki, vagy legalábbis nem egy könnyű pálya adatott neki. Bagdadban élt, amiről két dolog juthat eszünkbe, az egyik a bagdadi kalifák, és akkor azt gondoljuk, hogy hát azért az iszlám világnak az egyik centruma volt, tehát igenis nagyon jó helyre született, a másik pedig az, hogy ha most eszünkbe jut, hogy Bagdad most milyen állapotban van, akkor az nem annyira nagyon biztató. A rossz hír az, hogy a 16. században is nagyjából olyan helyzetben volt, mint most. Két birodalom határvidékén, ugye a Szafavida Irán és az Oszmán birodalom határvidékén volt, ami többször is gazdát cserélt, ugye az nem szokott jót tenni semmilyen területnek, hogyha többször gazdát cserél, de mindenképpen akárhogy nézzük is határvidéken volt, tehát nem egy centrális helyzetben. Ez érthető, hogy a népnek miért rossz, de miért rossz ez Fuzulinak. Fuzulinak azért rossz, mert ő egy profi költő, aki egy idő után láthatóan nagyon tudatosan műveli a költészetet. Na most nagyon úgy néz ki, hogy ebben a keleti világban a költőhöz mecénás is jár. Na most a baj az, hogy a színvonalának megfelelő mecénás kell neki. Az elején ez még rendben is volt, a helyi dinasztiákkal volt jó a Fuzuli, csak aztán kilőtte őket költői tehetségben, és akkor megpróbált másfele orientálódni, először a szafavidák fele, aztán pedig az oszmánok fele, de nem sikerült neki. Sokat kísérletezett, de valójában sehol nem fogadták őt be, úgyhogy maradt Bagdadban, meglehetős szegénységben tengette a napjait, és elég sokat keselgett is miatta. Úgyhogy igazándiból az egyéni életpályája szempontjából nem volt ez egy olyan nagyon fáklyás menet neki. Ugyanakkor viszont a költészete, a művészete az nagyon magasra ívelt ténylegesen, és aztán is ismerték eléggé jól. Három nyelven alkotott, arabul, perzsangul és törökül, ami ezt ugye el szoktuk mondani, hogy számosan alkotnak így, de azért nem olyan nagyon sokan alkotnak három nyelven ebben a török világban. Szóval az, hogy három nyelven valaki tényleges irodalmi munkásságot tudjon kifejteni, azért az egy elég zárt körű klub volt már akkor is. De ő ilyen volt. Tényleg kiváló munkákat hagyott hátra. Ez a bor és a fű vitája, ez az egyik. Nagyon népszerű volt, nagyon sok másolata ismert, sokfele elterjedt. Magyar vonatkozásai is vannak egyébként Fuzulinak, és ez mutatja azt, hogy is működik az irodalmi világ a 16. században. Ugye Bagdad nincs túlságosan közel Budapesthez. Ennek ellenére Fuzuli halála után 20 évvel nagyjából összeírták Budán egy értelmiségének a könyvtárát. Még csak vezető értelmiségi sem volt az illető, de egy elég komoly könyvtára volt, és abban már volt Fuzuli. Tehát 20 év, maximum 20 év múlva már Budán is megvolt ez a kötet, lehet, hogy már sokkal korábban is, hogy pont ez benne volt-e, azt nem tudjuk. Viszont 1602-1603 terén Gázi királyi tatárkán az Magyarországon telelt, ezt úgy sikerült elérnie, hogy elkésett a hadjáratról, és hát valamikor a hadjárat vége felé érkezett meg a hadszíntérre, amikor az oszmán hadvezetőség azt ajánlotta neki, hogy akkor most menked ne is menjen haza, akkor legalább jövő évről nem fogja elkésni. És ezért aztán Pécsen kellett eltölteni a telet, amit eléggé zokon vett, ezt nagyon-nagyon nem szerette ezt a dolgot, pedig Pécsen egész jó helye volt. És hogy ne unatkozzon meg, hogy valamivel nagyobb is se az időt, írt egy parafrázist a Bor és a fű vitájáról, a Bor és a kávé vitája címmel, és egészen maliciózusan annyit jegyzett meg, hogy ennyi hasznunk volt a télen. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye, hát ez annyit jelent, hogy akkor ez a mű mégiscsak eljutott Magyarországra, és valaki, nevezetesen egy krími tatárkán, egészen sok időt eltöltött azzal, hogy ezzel a szöveggel bagráljon. Hát azt gondolom, nem nagyon tévedünk, hogy Gázi király után a következő, aki foglalkozott ezzel a szöveggel, az Plégi Benedek. Úgyhogy nagy erőből tekinthető vissza ezzel a fordítással. Mit kellene nekünk erről a műről tudni? Ugye ez egy vita műfaj. A vita az úgy néz ki, hogy van két fél, akik hol nagyon nyersen és brutálisan és durván vagdalnak egymás fejéhez mindent, hol nagyon szofisztikáltan szurkálnak oda egy ügyesen és finoman és udvariasan, egymásnak néha pedig jól elverik egymást, tehát minden belefér ebből a vitába. Nyilván ezeknek mögöttes értelmei vannak, ezért gyakran szimbolikus viták szoktak volt lenni, éppen attól függően, hogy a költő, az alkotó mit is akar kifejezni velük. Itt a bor és a fű vitatkozik, a fű az ugye a cannabis, tehát egy drog, a drog és az alkohol vitája tulajdonképpen, ami itt olvasható. Hát ugye ez egy elég pikáns témának tűnhet akár Magyarországon is. Nem biztos, hogy annyira egyértelműen értékelni fogják egy csomó helyen, hogy például itt a fűről kiderül, hogy milyen pozitív tulajdonságai vannak, de van, aki értékelni fogja. A poén a dologban azt csak azért hoztam fel, mert hogy valójában ez a keletkezési időben, tehát a 16. században a muszlim világban is pikáns volt, csak pont az ellenkező oldal miatt. Ott ugye a bor volt az, ami nem annyira nagyon volt megengedve, a fű viszont igen. Tehát pont az ellenkező helyzet volt, mint most éppen a mi olvasói közegünkben, de ez azért jó, mert érezzük a feszültséget benne, pont úgy, mint az alkotó idején, csak éppen fordítva, de hát ennyi veszteségünk van a dologban. Aztán többféle csavart lehet még ebben a történetben megtalálni, tehát ugye a drogfogyasztás az teljesen rendben van az iszlám világban. Ma is számos muszlim országban ez a felnőtt lakosság jelentős részének hosszú távú szórakozást, illetve munkalehetőséget kínál. Pégi Benedektől tudom azt is, hogy ne csak a távoli, mondjuk Afganisztánra gondoljunk, vagy Jemenre, hogy az utolsó állami droggyár Isztambulban a 19. század második felében zárt be, valószínűleg azért megkispolulták az amelyet a labdacsokból. Szóval, hogy nincs az olyan távol tőlünk, hogy gondoljuk első pillantásra. Tehát ilyen formán ez a fű az semmilyen különösséget nem jelent a történet, ez egy mindennapi dolog az ő szempontjukból. miért lehet még érdekes, vagy mi feszíthette még ezt a vitát, vagy miért érdekes ezt a párost felhozni Fuzuli számára. Megemlíthetünk például egy misztikus szempontot is. Ugye az iszlám misztika az megpróbálja valahogy kifejezni az Isten élményt, tehát elsősorban a költészeten keresztül, ahol ugye mindig a hétköznapi józanságot és bombaságot állítják szembe a módosult tudatállapotokkal, ugye a transzállapot is, a misztikus állapot is, csak hát azt nagyon nehéz leírni, ehhez valamiféle mankók kellenek, ilyen a szerelem, meg ilyen a mámor, a bornak és a mondjuk a drogoknak a mámora is. Ez egy teljesen bevett költői kifejezési rendszer, de ezekben a rendszerekben a bor és a fű egymás mellé kerül szemben a hétköznapi józansággal. Hát most Fuzuli éppen ezen az egy táboron belül érezi ki ezt a vitát tulajdonképpen, ha misztikus orvosokat nézzük a dolognak. Ami azért érdekes, mert valójában a dervisek azért alapvetően mégiscsak a fű irányába mozdultak el. Tehát, hogy náluk a fű felé a mérleg teljesen egyértelműen. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes szegmens a dolognak. De nézhetjük máshonnan is, mondjuk társadalmilag vagy anyagilag. A keleti iszlám világban, észak-keleti iszlám világban a borfogyasztás azért nem volt annyira súlyosan ítélt, megítélt dolog, mint talán mostanában kezdve még menni, de nyilván nem volt mindennapi ügylet sem, ezért aztán a bor drága volt. Tehát, hogyha az elit szórakozott, akkor borozott, ha a nép szórakozott, akkor füvezett, mert a fű meg olcsó volt. Tehát ilyen formán a dolognak van egy ilyen társadalmi feszültség része is, hogy az elit és a közötti feszültség. Aztán voltak ennek még másfél olvasatai is, mert mi van akkor, hogyha ez egy politikai pamflet valójában. Már csak meg kell találni a szereplőket hozzá, nem volt egy nagy ötlet megtalálni. Nyilván a Szafavida Sah Iszmaja és a oszmán szultán közötti eléggé súlyos politikai konfliktusnak esetlegesen valami kifejeződése is lehetne ez a történet. Pédi Benedek a záró tanulmányban szerintem eléggé jól bizonyítja, hogy azért ez így nem fogunk köpni igazából. Nem nagyon passzolnak össze a szereplők a megfelelő rájuk kilót szerepekkel. És hát ne felejtsük el, hogy van egy nagyon egyszerű megoldás is, hogy nem kell nagyon mélyreható dolgokat keresnünk a dologban, hanem egyszerűen csak annyit, hogy a szórakoztatás véget íródott ez a mű. Ha elolvassák, akkor látni fogják, hogy ez egy nagyon szórakoztató szöveg, nagyon szabad szájú, nagyon szellemes, nagyon jó helyzetpoénok vannak benne. Szóval tényleg egy ilyen nagyon, nagyon jó pofa szöveg, amit nem szigorú arccal és nagyon elmélyedten kell olvasni, hogy ne tegyék itt semmiképpen, hogyha majd odáig. Még egy dologról szeretnék beszélni, mielőtt lezárnám ezt a bemutatót, az pedig a fordítás. Ugye tudjuk, hogy idegen nyelvről verset fordítani az olyan, mint búzsba kötve táncolni, hát ez nyilvánvaló. Aki próbálta, tudja. Aki próbált török klasszikus költészetet, vagy perzsa klasszikus költészetet fordítani, azt tudja, hogy még annál is rosszabb a helyzet. Ugyanis a muszlim vers írás és vers olvasási norma, vagy igény, az nem olyan, mint a miénk. Az egy teljesen másféle befogadási mechanizmus. Arról van ugyanis szó, hogy nyilván a versnek van a teste, az alakja, a hang alakja, a hang, ahogy megszólal, a zenéje, a dallama a szövegnek, ezt ők is értékelik, mi is értékeljük. Nyilván megvannak azok az érzelmek, amiket egy vers kivált, hát ez megint csak egy közös dolog, csak a keleti versben van egy olyan elem, amit mi nem annyira szoktunk használni, ez pedig a játékosság, de a szellemi játék. Úgy is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen egy muszlim vers egy csomó esetben valójában egy fejtörő, ahol rá kell jönni, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Ahol rá lehet jönni a vers különböző rétegeire. Ugye, van, aki rá tud jönni, van, aki nem. De ez nem magától megy. Ez úgy nem megy, hogy elolvassuk a verset és majd értjük. Ehhez nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Magyarán nem elég, hogy értő költőre van szükség, hanem értő olvasóra is szükség van, akinek bele kell tanulni a vers olvasás művészetében. Van egy olyan aforizma, hogy aki költő akar lenni, az annak 40 ezer sort fejből kell vágnia, és akkor utána már 40 ezer egyediket már ő meg fogja tudni jól írni. Én a hallgatóimnak idején azt mondtam, hogy vegyük lejjebb a dolgot egy kicsit, ezt azért nem lehet tőlük elvárni. De ahhoz, hogy úgy legalább körülbelül el tudjanak olvasni egy török verset, hogy kb. Értsék, hogy mi van benne, ahhoz 10 000 sort úgy nagyjából értve, vagy legalábbis végig gondolva el kéne olvasni. És akkor utána már ugye a nagyon merbevágó meglepetés nem fogja érni őket talán. De nem vagyok egészen biztos. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy itt az értésnek, a vers tartalmának nagyon nagy szerepe van. Minden szó tulajdonképpen egy pókháló centruma. És hogyha azt a szót kimondja a költő, vagy leírja a költő, akkor megrezgette az egész pókhálót, és az egész pókhálót ismernünk kell mögötte. Tehát értenünk kell azt az egész hálózatot, ami egy-egy szó mögött áll. Na most az a baj, hogy ezt ugye nem lehet lefordítani. Tehát a szót be tudjuk fordítani, de a mögöttes tartalmat meg sehogy nem tudjuk lefordítani. Ezzel gyakorlatilag félig meddig halálra van ítélve a versfordítás ilyen szempontból. Legalábbis csak nagy-nagy veszteségekkel lehet verset fordítani, ezek nem magyar. Szerencsére a Meszneví, tehát ez az elbeszélő költemény műfaj ebből a szempontból nem annyira veszélyesen terhelt. Tehát ez viszonylag egyszerűbbek ilyen szempontból a szövegek, valamivel könnyebb ők elválni, legalábbis több a lehetőség. Na most a magyar versfordításnak úgy tűnik, hogy van egy iskolája, egy elég erős iskolája, ami úgy áll hozzá a szövegekhez, hogy a forma az nagyon fontos, tehát hogy a versforma az egy alapvetően fontos dolog, tehát először legyen meg a versforma, és utána azon belül, ami belefér a versből, az kerüljön bele. Ez egy teljesen jól érthető dolog, hiszen ezzel a zenéiség jön át, a versnek a jellege tulajdonképpen valamilyen szinten át tud jönni. Na most az a pekünk ezzel kapcsolatban, hogy hát a török költészetnek sem a rímrendszere nem olyan, mint a magyar, de ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy időmértékes verseket írnak, ami mindig nem kéne, hogy baj legyen, mert hiszen a magyar is remekül tud szerencsére időmértéket alkotni, ám de olyan időmértékeket használnak, ami magyarul kínszenvedés. Meg lefordítani is kínszenvedés, benne egy-egy sor, utána pedig elolvasni még rosszabb. Tehát felmerül a kérdés, hogy érdemes ezzel játszani. Péri Benedek szerintem nagyon helyesen úgy döntött, hogy nem. Ha nem, be kell áldozni valamilyen szinten az időmértéket, és nem magát az időmértéket kell követni, hanem azt, amit az időmérték kifejez. Tehát adott esetben az eredeti műben, egy Fuzulinál, ez egy törökül egy jól futó, jól pörgő időmérték, akkor nekünk is egy olyan fajta megoldást kellene találnunk, ami magyarul is jól fut és jól pörög, mert hogy az fogja visszaadni a szövegnek a hangulatát, és ez jelen esetben a felező 12-es lett. Már régebben is kísérleteztek ilyen dolgokkal. Szerintem egy nagyon bevált megoldás, nagyon szépen visszaadja ezáltal a szövegnek a hangulatát. Úgyhogy mindenki csak biztatni tudok arra, hogy fogja a könyvet, olvassa el, élvezze ki utolsó soráig, és aki mindezt megteszi, az utalmon még azt is megtudhatja, hogy a vitát, illetve a csatát a fű vagy a bor nyerte meg. Köszönöm a figyelmet és jó olvasást kívánok!
Szépen Balázs, és azt hiszem, hogy ez a rendkívül élvezetes bemutató felkeltette mindannyiunk kíváncsiságát, és biztos élnek a lehetőséggel, hogy itt ül körünkbe az a személy, akinek ezt a remek fordítást köszönhetjük, Péri Benedek, tanszékvezető egyetemi docens, az ELTE török filológiai tanszékének vezetője, úgyhogy lehet kérdezni.
Bort és füvet nem adom. Bort sem.
Biztos kérek, minden a szüvet olyan régi, a 16. században. Milyen betűvel volt írva? Arab betűvel, vagy nem tudom a nyelvennek idején, a töröki nyelvúnyat írták?
A kötetnek az elején benne van a kézirat és a kéziratnak a facsimiléje, amelyből a fordítás készül. És abból lehet látni, hogy arab betűvel íródott. Köszönöm az eredet.
Jó, hát ha elolvassák, igen. Hát akkor Én megköszönöm a figyelmüket, és javaslom, hogy az Agora programok befejezését a szokásos módon legyen, azaz kötetlen beszélgetéssel, egy kis pogácsa és ásványvíz mellett, és felhívom a figyelmüket arra, hogy a Jaffa kiadó a kötetet most 20% kedvezménnyel árusítja. És mivel az idei utolsó rendezvényünkről van szó, nagyon boldog és békés karácsonyi ünnepeket kívánok Önöknek, és sikerekben gazdag boldog új évet. Köszönöm szépen!